estét! Sziasztok! A villanysárkány által fényesre bevilágított úton, felhőfestés esetleg pálgabóval, itt a Látszótér Rádióban, hétfőn este 9-kor. A műsor címe Gonc Király és Cibere Vajda. Gyanakvásra ad okot ez a cím, én ezt egyáltalán nem kétlem, de aki egy picit is jártas a magyar néphagyományokban, az felismer itt egy farsangi szokást, amit a farsang elején és a farsang végén is játszottak egyes területeken. Viszont ez a cím egy kicsit több is ennél. A télutó, tavasz elő két nagy szokás körét, a farsangot és a böjtöt is jelöli, a kettőjük harcát, a húsvétot megelőző időben. A mai este arról szeretnék beszélni, hogy mit jelentett ez az elmúlt századokban az európai emberek életében. Hagyományos európai népi kultúrában a legfontosabb környezet az ünnep. Ilyenek a családnak az ünnepei, emberi élet fordulóinak az ünnepeiként is szoktuk hívni, ilyen a keresztelő vagy az esküvő, aztán a közösségi ünnepek, az egyházkerület vagy a templom védőszentjének az ünnepe például, és hát az európaiak többségét érintő évi ünnepek, a húsvét, a május elseje, a Szent Iván nap, a karácsonyi ünnepkör, az új év és a vízkereszt, aztán azért állt a farsang is. Ezek sajátos alkalmak voltak, amikor az emberek abba hagyták a munkát, ettek, ittak és elköltötték, amiük volt. Az ünnep a hétköznap ellentéteként jelent meg. A hétköznap a takarékoskodás ideje volt, az ünnep pedig a pazarlás jel. Különleges jellegét a résztvevők ruházata is szimbolizálta, ilyenkor az emberek a legjobb ruháikat vették föl. Na de hát, mindjárt az elején egy kicsit ki kellene számolnunk, hogyan s miként következnek ezek az ünnepi alkalmak egymás után az év elejétől kezdve. De ahhoz, hogy a pontos időtartamokat meg tudjuk állapítani, ahhoz az első és legfontosabb dolgot le kell szögezni. Mindennek eredője az a húsvét. Mindent a húsvéthoz képest számolunk az év elején, ezért tehát mondjuk a farsangnak a hosszát a húsvét ideje határozza meg, mikorra esik húsvét, ugyanis húsvét egy úgynevezett mozgó ünnep. Karácsonnyal ellentétben, amikor, és ugyebár ezt mindig lehet tudni, hogy december 24-én van karácsony vigíliája, Ádám és Éva napja, utána pedig 25-e és 26-a karácsony, amikor Krisztus Urunk születését ünnepeljük. Igen ám, de a húsvét az lehet március végén, és lehet áprilisban jó sokáig különböző időpontokban. Csillagászati az ok, hogy hogyan számoljuk ki. Húsvét vasárnap a tavaszi napi egyenlősséget, azaz március 21-ét követő első holtöltét követő vasárnap. Tehát ez is az alfája és omegája ennek a dolognak, hogy mikor van húsvét vasárnap. És mindent, de mindent visszafelé, és aztán tovább is, de most a beszéljünk csak a visszafeléről, visszafelé húsvéthoz képest kell kiszámolnunk. Ugye a húsvétot megelőző időszakban van az úgynevezett 40 napos bőti időszak, ami hanvazó szerdával kezdődik. De ha fogjuk a naptárt, és elkezdünk számolgatni, akkor érdekes meglepetésben lesz részünk. Idén február 13-án volt hanvazó szerda, és március 31-én lesz húsvét vasárnap, ami 46 napot jelent. Hogyan jön ki ez? Ugye azt tudjuk, hogy a 40 napos bőjt Krisztus 40 napos bőjtjére emlékezvén lett meghatározva, a nagyon-nagyon régen már, de ez a 6 plusz nap, ez a vasárnapokból adódik, ugyanis vasárnapi napon az egyházban nem böjtölnek, úrnapja kívül esik ezen a böjti időszakon. Tehát a 40 nap, ami ugye 6 hetet érint, 6 vasárnapot, ez a 6 vasárnap, hát ez hozzáadódik a 40 naphoz, és így jön ki. És ugyebár azt lehet tudni, hogy január nem elsején, január elején, vízkeresztkor kezdődik a farsang hossza pedig egészen hanvazó szerdáig tart. Amit az eddigiek összegzéseként tehát leszögezhetünk, az az, hogyha az év kezdettől indulunk, a farsang január elején vízkeresztkor kezdődik, és hanvazó szerdára viradólag végződik. Hossza, azaz hanvazó szerda napja pedig attól függ, mikor van húsvét. A farsang egy időszak, aminek a kezdetét kolompolással jelezték sokáig, és ebben az időszakban bálok, vidám mulatságok zajlanak, szabad az udvarlás, de a legjelentősebb néhány nap a farsang utolsó, hanvazó szerdát megelőző hétvégéje, a farsang farka, amikor a legnagyobb vigasságokat tartják, és a legtöbb névszokás is ide köthető. A jelenkori, legnagyobb nézőszámot vonzó látványosság, a Rio és a Velencei karnevál éppen ekkor történik, ahogy a mi számunkra oly kedves busójárás is, ami ugye tudjuk, hogy nem a magyarok népszokása, hanem egy magyarországi nemzetiségi. És hát már is ott tartunk, hogy egy másik szót használtam. A magyarban elterjedt farsang mellett, leginkább a farsang farkát jelöli egyébként, a magát az eseményt a karnevál szó. Megjegyzem, az európai nyelvek nagy részében a karnevál szóval jelöljük az egész időszakot. Nagyon érdekes egyébként a két szónak a származása is. Úgy tartják, hogy a karnevál a latin carnevale, azaz égvelet hús kifejezésből alakult ki. Na most van nekem egy szenzációs professzorom, az Újvári Zoltán, és az ő Farsangi Népszokások című könyvéből szeretnék egy néhány gondolatot idézni a karnevállal kapcsolatban. A karnevál szó a magyar nyelven csak nagyon későn, a 18-19. Században kezdett elterjedni, és elsősorban a nagyobb városokban. Például az egyik első említése az Csokonai Vitéz Mihálynak a Dorottyájában van, és mindez így szól. Karnevál, olasz szó, tészi azokat a nagy farsangi maskarás bálokat, amelyeket az olaszországi nagyvárosokban kivált Velencében szoktak tartani. Ebből kitűnik, hogy Csokonai korában a 18. század fordulóján Magyarországon a polgári értelembe vett farsangi karnevál még nem volt gyakorlatban. Ugye azt mondják, hogy ez a karnevale, tehát ez az égvelet hús, ez sem a tökéletes magyarázata a szónak, hanem talán Carni Privium, azaz a nagybőt napját, tehát hamvazó szerdát megelőző húshagyó kedre vonatkozott, és ebből a szóból származna a karnevál szó. Viszont azért mi ezt általában ugyebár farsangnak szoktunk nevezni, és ez a farsang, ez a német nyelvből átvett jövevény szavunk, mégpedig a bajor-osztrák fasing szóból ered. És ez tulajdonképpen ugyanúgy, mint a karnevál, böjtel összefüggő kifejezés, fasing irodalmi formája az a Fastnacht, ami a böjt napját megelőző éjszakának az elnevezése volt. A fogalom idők folyamán a böjti napokat megelőző egész ünnepi időszakot jelölte, és ilyen értelemben honosodott meg a magyar nyelv használatban. Bár a népi gyakorlatban sokáig, a magyar nyelvterület nagy részén a parasztság körében, még ez század első felében is a farsang a böjt előtti napokra, a farsang vasárnap, farsang hétfő, húshagyó kedre korlátozódott. Ez azonban nem áll összefüggésben a szó átvétellel. A történeti adatokból következtethetünk a magyar farsang több évszázados múltjára. A karneváli jellegű szokások az elmúlt másfél száz évben alakultak ki, bárha királyi főúri udvarok farsangi játékait e körbe soroljuk, az időpontot a késő középkorig tágíthatjuk, mondja Folyt Vilmos után Újvári Zoltán, és természetesen az ez század eleje az a mostanra már a múlt század elejére, tehát a 20. század elejére vonatkozik. a farsang a középkori Európában, középkortól kezdve, helyesebben, az év egyik legnagyobb népi ünnepe volt, ha nem a legnagyobb népi ünnepe. Egy olyan kivételes időszak, amikor viszonylag büntetlenül, nyíltan ki lehetett fejezni azt, ami addig csak a fejekben fogalmazódott meg. A farsang a színjátékok főszezonjának számított, és e darabok jó részét nem tudjuk helyesen értelmezni, ha nem ismerjük valamennyire azokat a farsangi ritusokat, amelyekre oly gyakran utalnak. Mielőtt ezt értelmezni próbálnánk, rekonstruálnunk kell, milyen volt a tipikus farsang. A farsangi időszak ugye januárban kezdődött, de már december végén elindult, és hát a nagybőthöz közeledve egyre nőtt az izgalom. A farsangot mindig a város központokban a szabad ég alatt rendezték. A farsang maga is egy hatalmas színjáték volt, amelyben a főutcák és főterek alkották a színpadot, a város falak nélküli színházként funkcionált, a városlakók voltak a színészek és a nézők. Utóbbiak erkélyeikről nézték az előadást. Tulajdonképpen nem volt éles határvonal színészek és nézők között, hiszen ha az erkélyen bámészkodó hölgyeknek kedvük támadt, tojással dobálhatták a tömeget, az állarcosoknak pedig gyakran megengedték, hogy a magáházakba is berontsanak. E gigantikus színjáték cselekménye többé-kevésbé megszabott struktúrájú eseménysorból épült fel. A spontánabb dolgok kisebb-nagyobb megszakításokkal a farsang egész ideje alatt zajlottak, és az egész városra kiterjedtek. Az eszemiszom szinte egyfolytában zajlott, rengeteg hús, palacsinta vagy ostya fogyott. Csúcspontját húshagyó kedden érte el, amikor egy 17. századi angol forrás szerint akkor a sütés-főzés, tésztagyúrás, kevergetés-kavargatás, fűszerezés-ízesítés, sózás-cukrozás, rafinált injeckedés folyt, hogy az ember azt hihette, mindenki két havi adagot akar bendőjébe tömni, konstantinápolyi vagy nyugat-indiai tengeri útra raktároz húst a gyomrába. Keményen ittak is. Oroszországban egy angol utazó szerint farsang utolsó hetében úgy isznak, mintha ez lenne az utolsó alkalom. Az emberek énekeltek és táncoltak az utcán, ami egyébként nem volt szokatlan a kora újkori Európában, de ezt rendkívül felfokozott hangulatban tették, és sok különleges dolog is volt közötte. Például egy úgynevezett Rommelpott nevű hangszerként használt kreáció, egy félig vízzel telt cserépfazék száját disznóhólyaggal bekötötték, a hólyag közepében nádpárcát dugtak, és a hüvelyk és a többi ujj között mozgatni kezdték. És ez a disznó röfögéshez hasonlatos hangot adott. Az emberek állarcot hordtak, és volt, aki olyan hosszú orrot ragasztott magának, hogy leért a hasáig, és egyébként pedig tetőtől talpig jelmezben jártak. Öltözhettek papnak, ördögnek, bolondnak, vadembernek, vadállatnak és medvének. Itáliában pedig nagyon nagy divat volt a Commedia dell'arte szereplőinek a ruhája. Rohangáltak az utcákon, a disznóhólyaggal vagy pálcával jól fejbeverték az arrajárókat, lisztet szórtak egymásra, cukorral, almával, narancssal, kővel, tojással dobálták egymást, és például a nők az erkélyről vödörszámra öntötték a vizet a lent haladó férfiakra. A farsangi időszakban az állatokat se kímélték, például a kutyák és a kakasok voltak ennek a hatalmas nagy agressziónak az áldozatai. Megjegyzem, itt az előzménye a különösen német falvakban elterjedt helyenként bőti, máshol kifejezetten farsangi szokásként űzött kakas ütésnek vagy kakas nyakazásnak. Voltak bizonyos rendezvények, amelyek meg egyébként kötöttebbek voltak. Az utolsó napokban volt a rendetlenség királyának vagy apátjának a megjelenése, amit általában különböző egyletek rendeztek. felvonulások voltak, és ezen kívül a másik, ami nagyon fontos, egy visszatérő eleme a farsangnak, ezek a versenyek. A vízi szárazföldi harci játékok, tornák, és mindenféle ilyen egyéb ügyességi játékocskák. Aztán voltak színjátékok, ahogy már emlegettem, bohózatok, és ezek közül nagyon sok spontán alakult, és nem volt kötött koreográfiája. Voltak tréfás harci játékok, tréfás bírósági tárgyalás, tréfás prédikáció, tréfás lakodalom. Megjegyzem, ezeket a kora újkori népi, illetve városban űzött szokásokat, illetve falvakban űzött európai szokásokat, ezeket mind-mind föl lehet fedezni a magyar farsang szokásai között. Egyébként rettentően izgalmas. És van egy nagyon fontos kérdés, hogy talán a legfontosabb kérdés egyébként, megjegyzem, hogy mit jelentett a farsang a benne levőknek. A farsang ugyebár ünnepnap volt, játék egy önmagában vett cél, amit nem kell külön megmagyarázni. Extázis volt és felszabadultság volt. Másrészt azonban ez azért kérdéseket vet fel. Miért ilyen formában zajlott? Miért viselkedtek az emberek így? Miért dobálóztak tojással? Miért vettek fel hosszú orrú maszkokat? És ugyan nagyon fontos, hogy például a végén miért végezték ki a farsangot. A farsangnak valós és jelképes értelemben egyaránt három fő témája volt. Az étel, a szex és az erőszak. Ugye az étel ez volt a legszembetűnőbb, a húshagyásról származó elnevezésről ugyebár már beszéltünk. Viszont ez a carne, ez a hús, ez másféle húst is jelentett, mégpedig a szexualitás, szimbolikus jelenléte nagyon erős ebben az időszakban. A szexuális aktivitás ebben az időszakban egyébként rendkívül nagy volt. Történészek készítettek táblázatokat, a fogamzások évszakonkénti megoszlását mutatják a 18. századi Franciaországban. Az egyik csúcs az május-júniusra esett, de volt egy második csúcs is február környékén. Sokan esküdtek farsang idején, és hát ugye, mint már említettem, népszerűek voltak ezek a tréfás lakodalmi játékok. Ebben az időszakban megengedett volt, sőt, szinte kötelező is, kétértelmű dalokat énekelni. Aztán van egy olyan forrás, ami egy beszámol arról, hogy a Nápolyi utcán 1664-ben akkora fából készült el, riogatták a hölgyeket, amelyek méretében egy lóéval vetekedett. Ehhez képest egyáltalán nem tűnik túlzásnak, ha a hosszú orrú vagy a szarvakkal ékesített állarcokat azért fallikus jelképeknek tartjuk. Hasonló szexuális jelentése lehetett a hajadodokkal végeztetett szántásnak, és ugyebár hát ennek az előbb emlegetett disznóhólyagnak is. Egyébként a farsang nem csak a szexualitás, hanem az agresszivitás, a rombolás és a szentségtörés ünnepe is volt. A szexualitás akár az ételt és az erőszakot összekötő köztes fogalomnak is tekinthető. Az erőszak a szexualitáshoz hasonlóan egyébként rítusokban mutatta meg magát. Megengedettnek számított a verbális agresszió, tehát lehetett zaklatni a járőkelőket. Mások a rangokat, címeket vették kritika alá, és ugyebár hát magát az agresszivitást gyakran ritualizálták, hát ezt szimbolizálják ezek a tréfás harci játékok is. És hát nagyon fontos, mindenképpen fontos, az olyan áldozatok jelenléte, akik nem tudták megvédeni magukat, például ilyen volt a már emlegetett kakas is. Na most a legnagyobb ellentét az a farsang és a böjt között van. És ezért aztán az egyikük kövér férfi, a másikuk pedig aszott nőként mutatkozik meg ez egy nagyon jelentős szimbólum, és hát ugyebár itt tartunk a Koncz királynál és Cibere Vajdánál. Koncz királynak és Cibere Vajdának van egy jelképes küzdelme a farsang elején, amikor még ugyebár Koncz király nyer, és aztán a farsang farkában pedig újra lezajlik ez a harc, és akkor pedig Cibere Vajda lesz a nyertes.
Jocundum, o virgines, modo con gaudete vos juvenes, oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali totus arreo, novus novus amores copereo.
Cantat Filomena, sic dulciter, et modulans auditur in tus caleo, totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo.
Flosas puellarum quam diligo, et rosarosarum quam sepe video, oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo.
Mea me confortat promissio, mea me deportat negatio, oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo.
Genitas, mea medet rudit simplicitas.
Oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo.
Sile Filomena pro tempore, surge cantilena de pectore. Totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo.
Tempore brumali vir patiens, animo vernali lassi viens, oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores.
Gaudio, veni, veni pulcra, iam pereo. Oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo.
Eddig elsősorban azt vizsgáltuk, mit jelentettek a népi ünnepek a résztvevőknek. Ez azonban korántsem az egyetlen megközelítési lehetőség. A világ különböző részeinek mítoszait és rítusait tanulmányozó szociálantropológusok azt hangsúlyozzák, hogy a mítoszok és rítusok társadalmi funkciókat töltenek be, függetlenül attól, hogy a résztvevők ennek tudatában vannak, vagy sem. Különösen egy Max Glückmann nevű professzor előszeretettel értelmezett bizonyos eseteket. Zuluföldön Közvetlenül aratás előtt a hajadonok férfi ruhát öltenek, pajzsot és lándzsát ragadnak, és trágárdalok kíséretében kihajtják a marhákat a legelőre. Mindezek kifejezetten férfi tevékenységnek számítanak. A szvázik bizonyos ünnepek alkalmával sértegetik és bírálják királyukat. Az általa rituális szabadosságnak nevezett jelenséget Glückmann társadalmi funkciója felől közelíti meg. A szokásos tabuk és tilalmak feloldása nyilvánvalóan nyomatékosságok véget történik. Azok a cselekedetek, amelyek látszólag a társadalmi rend ellen irányulnak, valóságban a fennálló rend fenntartását és megerősítését szolgálják. Vonatkoztathatók-e ezek az elemzések a kora újkori Európára? Bizonyosan. Évente egyszer, a zulu lányokhoz hasonlóan, a velencei nők is férfi ruhákat vettek fel. Ahogy a szváziknak, úgy a spanyoloknak is megengedték, hogy bizonyos ünnepek alkalmával bírálják a hatóságokat. A feje tetejére állított világ újra és újra életre kelt. Vajon a felső osztályok miért engedték ezt? Mint a tisztában lett volna azzal, hogy a társadalom, melyben élnek, a maga anyagi, státusbeli és hatalmi aránytalanságaival biztonsági szelep nélkül nem maradhat fenn. Szükség van olyan eszközre, melynek segítségével az alattvalók kiadhatják haragjukat, és kompenzálhatják az őket ért sérelmeket. Nem használták a biztonsági szelep kifejezést, de lényegében ugyanezt tették. Néhány francia pap 1444-ben így érvelt a bolondok ünnepe mellett. Az ősi szokás szerint tréfából, és nem komolyan csináljuk-e dolgokat, hogy a bennünk lakozó bolondság egyszer egy évben kiszabaduljon és elillanjon. Vajon nem hasad-e ki a borostömlő s hordó is, ha nem húzzák ki a dugót időről időre? Mi is régi hordók vagyunk.
Thank you.
Farsang végével beköszönt a bőjt. Cibere Vajda legyőzte Koncz királyt az utolsó napokban. A katolikus egyházban a hívők számára a húsvétot megelőző nagyon fontos 40 nap ez a nagy bőjt ideje. A templomokban megjelenik a lila szín, ami egyébként a katolikus egyházban a gyásznak a színe. A pap is lila színben tartja a misék nagy részét. Az első nap a nagybőjtben, a kezdet, az hamvazó szerda. Nagyon ősi eredete van ennek a szokásnak egyébként, ugyanis az ókeresztény időkben már mezit láb és zsákruhában vitték a bűnösöket a püspök elé. Imádkozták a zsoltárokat, és a fejükre hamut hintettek. Ez a hamu hintési szokás maradt meg a hamvazó szerdai liturgiában, ugyanis az előző évi virágvasárnap megszentelt barkának a hamvát, azt összegyűjtik, és a misében a pap egy keresztet rajzol a hívő homlokára. Azt mondja, hogy ember emlékezz rá, porból vagy, és porrá leszel. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Érdekes, hogy református, illetve nem is református, de protestáns közösségekben is van, ahol megünneplik a hamvazó szerdát is. A másik ilyen nagyon szigorú bőti nap az majd ugye a nagypéntek, Krisztus halálának a napja lesz, de hát igazából minden itt kezdődik. Tehát a hamvazó szerdától kezdődő nagybőjtben nem tartottak zenés mulatságokat, és általában tartózkodtak a húsevéstől is. Nagyon sok, nagyon szép szokásunk, éppen a téltemetésre vonatkozó szokásunk kapcsolódik ehhez az időhöz, hát hiszen az időszak éppen a tavasz kezdete és a tavaszi munkáknak is a kezdete. Ez mind ide esik a bőjtnek az idejére. De érdekes magában ez a húsevési tilalom is. Ugyebár Krisztus 40 napos bőtjére emlékezik az egyház többek között, tehát ez a 40 szám, ez nagyon sokszor fölbukkan a Bibliában. Ez valahol egy ilyen most divatos szóval élve tisztító kúra. Ugyanakkor ennek az időszaknak ennek lényegesen nagyobb a jelentése, vagy több a jelentése. Hiszen lelki értelemben is a megtisztulásnak, a felfrissülésnek ez az időszaka. A hívőnek szembe kell néznie önmagával, számot kell vetni az elmúlt időszakkal, meg kell bánni azt, amit elkövetett Isten mások vagy maga ellen, és akkor, hogy ez megvan, akkor igazából fizikai és lelki értelemben is megújulva és örömmel lehetett várni a tavaszt és a húsvétnak a szent ünnepét. Viszont itt van az idő, hogy a képről beszéljek, amit választottam. Nyőzőképe ez, az a címe, hogy átkelő. Írtam neki is a kis üzenetemben, hogy mást kerestem, nem ezt a képet, de amikor megtaláltam, akkor maga a kép volt az, aki velem akart jönni, aki nem engedett engem el, ugyanis pontosan arról szól, amiben én éppen vagyok most. Egyrészt ebben az képben benne van az időtlenség, amiben megjelenik egy esemény. És ezek a nyomok, ezek tartanak valahonnan valahová. Nem a kiinduló pont vagy a céllényeg, hanem maga az út, illetve az úton levés, és ebben az értelemben kapcsolódik hozzám, hiszen az én 40 napos bőjtöm éppen erről szól. Nyilván sokan tudjátok rólam, hogy én magam hívő és gyakorló katolikus vagyok, de egyértelműen a három fiam is a Ferences gimnáziumba jár, tehát nyilván lehet sejteni rólam, hogy mit gondolok én erről. Tehát én bőjtölök, és éppen úton vagyok. Azt gondoltam magamról egyébként, hogy miután nagyon szeretem a húst minden formájában, hogy én egy ragadozó vagyok, és számomra ez egy borzasztó nagy nehézség lesz, hogy 40 napig ne egyek húst. És az az igazság, hogy egészen jól megy, és nagyon, nagyon jó nem húst enni. Tehát tök jól vagyok, viszont ez csak egy része ennek a dolognak, hanem a másik fele az én lelki készülésem. És arra kellett rájönnöm, hogy a bőjtnek nem kell sírósnak lenni. De Hát akkor, ha az ember szemben néz magával, meg egy csomó mindennel, akkor nyilván van benne sírás. Viszont ha túl vagy ezen, akkor a megkönnyebbülés az egy hatalmas öröm. Az, amikor bizonyos lelki terheket, amiket magaddal cipelsz, képes vagy letenni. Furcsa ezt kimondani, de számomra nagyon fontos, hogy Cibere Vajda győzzön Koncz király fölött, mert a farsang valami réginek a vége, egyfajta lezárás, és éppen a böjt valami újnak a kezdete, amikor mondjuk a báb arra készül, hogy pillangó lehessen. És hát nyilván ezt mindenféle lelki örömre értve gondolom. Nagy öröm egyébként a hétnek a nagy öröme az új pápánk is. Nagy reménységünk van benne abban, amit és ahogyan képvisel, hogy képes lesz megújítani az ő egyházát és az ő népét. Az is nagy öröm, hogy Ferenc nevét vette fel, hiszen annak idején az alázatos és szegény kicsi Szent Ferenc is végül is a vállán vitte tovább az akkor is düledező egyháznak az építményét. Úgyhogy a világ minden táján azt hiszem, hogy azt imádkozzuk, hogy az Isten tartsa meg őt és segítse ebben sokáig. Két hét múlva, húsvét hétfőn természetesen a népszokásokról, a nyúlról, a tojásról, meg a locsolásról fogok beszélni. Addig pedig kívánok mindenkinek jó készületet, jó sonkafőzést, jó tavaszvárást, és ez most különösen nagyon ránk fér, mert ahogy kinézek, hatalmas hó van Tatabányán, röpködnek a hópihék, és ha a rádiónak lehet hinni, akkor éppen el is vagyunk zárva a külvilágtól. Mire hétfőn hallotok, remélem már nem így lesz, most pedig jó éjszakát, sziasztok, találkozunk két hét múlva.
Tambore virginali, tutus ardevo, unus nobis mundus.